Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy ezt az esztendőt is veled tölthettük, és adtál nekünk lelki táplálékot, útmutatást. Most így visszafele nézve láthatjuk a te kegyelmednek nagyságát, hogy sokszor, sokféleképpen hordoztál bennünket a mindennapi életben. Add meg nekünk, hogy tudjuk az elkövetkezendő időt is rád bízni. Az elkövetkezendő esztendőt. És kérjük azt, hogy munkálkodj továbbra is gyülekezetünkben. Te gyűjtsd össze az embereket, és te add, hogy téged megismerjenek. És mi is gyarapodjunk a veled való élő közösségben. Kérjük, hogy te adj nekünk békességet. Te áld meg bennünket, hogy ne nélküled, hanem veled tudjunk majd átmenni az elkövetkezendő esztendőbe. Legyen tehát most tiéd a dicséret, a dicsőség és a hálaadás. Amen. Akkor János evangéliumából olvasom Istenünk igéjét. Az első fejezetből a 9. verstől 18. versig. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ebben az igét felolvasott szakaszban lényegében rövid összefoglását kapjuk meg annak, ami az ember és az Istennel való kapcsolatban történik. Az alfája és az omegája benne van. Mindent ugye Isten az ő igéje által teremtett, minden az ő szavára állott elő ebben a világban. És ugyanez az ige az, amely megvilágosítja az embert, mint ahogy mondta egyszer Isten ugye a teremtéskor, hogy legyen világosság. Ezt a teremtési üzenetet hordozza az Isten igéje az ember számára, mert ahogy akkor, úgymond, a föld még kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, sokszor elmondhatjuk azt, hogy az ember lelke is ilyen. Kietlen és puszta, és sötétség van a mélység színén, és az ember lelke is tud olyan hatalmas nagy űr lenni, mint ahogy a teremtettség is egy hatalmas nagy sötét káoszhoz hasonlít, az ember lelke is, mint Isten teremtése és alkotása az Isten nélkül, az Isten teremtő szava nélkül káoszba hull, sötétségbe, szétesettségbe, és nem találja meg a maga rendeltetését és célját. Hogyha megnézzük az életünknek az értelmét és célját, ugye sokfajta célt lehetne megfogalmazni. Amikor megszületik egy ember, akkor mondhatjuk azt, e világra születik. Így is mondjuk, nem? E világra született. És e világon kezdi el az ő életét, gyűjti az első tapasztalatokat, itt tanulja meg, hogy megtanulja beszélni, itt tanulja meg értelmezni mindazt, ami vele történik. Itt alakul ki a gondolkodása, az énje, hogy kinek mondja magát, hogy kinek tartja magát, és minden e világhoz köti. Na most ahhoz, hogy megértsük azt, hogy az Isten mit rendelt ugye az ember számára, ahhoz fontos, hogy lássuk azt, hogy Isten így tervezte el, hogy az ember kétszer szülessen a világon. És minden ember számára ezt fölkínálja. Hogy ne csak e világra szülessen meg, itt a földi életben, amikor belép ebbe a világba, hanem ez a világ, erre való születése, egy lehetőség legyen arra, hogy ő úgymond újonnan szülessen. Tehát kétszer született emberek legyünk. Hogy lelkileg is újonnan született emberekké váljunk, és amíg ugye elérkezik hozzánk a halál pillanata, az, amikor kilépünk ebből a világból, az igazából úgymond a megérkezett ember a bibliai gondolkodásmód szerint, aki már kétszer született, és aki átment úgymond már a halálba, mielőtt a halál elérte volna, vagyis odaadta önmagát az Istennek, megtapasztalta azt, hogy mondjuk Pál apostol így fogalmaz meg, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát átélte a felülről való megszületés élményét, és az, hogy megszületett benne a világosság. Most ennek ugye a példája az, ami itt volt előttünk a karácsonyi üzenetben, hogy Jézus Krisztus megszületik ebbe a világba. Hogy ő is e világra szülessen, és aztán a világon mindazok, akiket az Atya neki adott, azokat megtartsa. Mert azért született a világra, hogy akiket az örökkévaló Isten neki adott, akiket üdvözíthet, azokat megtartsa. És így az ő e világra való születése a következő bizonyíték arra, hogy az Isten tényleg ezt nem csak hogy eltervezte az ember életére vonatkozóan, hanem be is teljesíti, mert Jézus Krisztusban lett Istennek minden ígérete igenné, ámenné, és ő benne teljesedik be az isteni terv. Azt, hogy a teremtő szó végbeviszi a maga akaratát, az Jézus Krisztusban válik teljessé, ugye erre csodálkozunk rá, akkor Jézus azt mondja, hogy járj, és jár. És gyógyulj meg, meggyógyul. Láss, lássál. És lát egyből az ember, mert a teremtő szó az ige megjelenik, ezért mondjuk azt, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Láttuk ugye az ő dicsőségét, vele voltunk együtt, ő a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Visszautalok a kezdeti képre, hogy sötétség volt a mélység színén. A káosz nem fogadta be azt a rendet, amit Krisztus hozott. Az anyag nem akarta befogadni, úgymond a léleknek a megjelenését, és akart anyag maradni tovább, lélek nélkül. Nem ismerte el a kettőnek az egységét, ezért aztán pusztulásra van ítélve. Ez ugye most szimbolikusan az, amikor a világ vége eljön, akkor egy adott korszak zárul le, most ez pedig a másik része, amikor megjelenik majd Krisztus ugye ítélni élőket és holtakat, és eljön majd a nagy végpont, amiről megint a Szentírás beszél, akkor úgymond az anyagi világnak, ennek a világnak, e világnak azért lesz vége, mert nincs most már tovább útja az anyagnak lelki minőség nélkül. Tehát isteni minőség nélkül. Azért van az új világban, Isten van, Isten lesz minden mindenekben. Ott mindenben jelen van az Isten jelenléte. Itt is jelen van, mint teremtő szavában, mert mindaz, amit alkotott, az látható, és semmi nincs, amit Isten ne teremtett volna, de az új világban az új jég és új föld volt az van, hogy az Isten lakozik ismét, és ő minden mindenekben. És ezt úgy kell értenünk, hogy akkor már ugye az az egység megvalósul, ami a teremtettség és Isten között megtalálható, hogy egyé válik a kettő az új ég és az új földben. Tehát mint ahogy Isten gyermekei is ott lesznek a mennyei dicsőségbe, az Atyával, ez az az örömteli egyéválás pillanata, amit ugye a mennyegzői képpel láthatjuk a Szentírásból, hogy mint ahogy a mennyegző során ugye a vőlegény és a mennyasszony élete egybefolódik, és örömünnepet ülnek, amikor megtörténik a mennyegző, ugyanúgy a teremtett rendben az ember és az Isten kapcsolatában a mennyegző az, amikor az Isten és az embernek az egység állapota megtörténik. Ez a mi üdvösségünk is, az üdvösségnek is ugye ez a lényege, hogy az Isten az ember, Isten az emberrel egységbe kerül. És ezért beszélhetünk Krisztusról úgy, mint testélet igéről, de beszélhetünk úgy is, mint Isten emberről. Hogy valóságos ember és valóságos Isten. Ezt is látnunk kell. És ez is már az új korszaknak, az új teremtésnek a kinyilvánítása. Krisztus e világra megszületik, mint Isten ember, és úgy él és tanít, és mint Isten ember hal meg a kereszten. Azért, hogy az új teremtést, amiről beszéltem, hogy új ég és új föld lesz, az ő kegyelmes kereszt halálával elindítsa az Istennek az újjáteremtő munkáját. Hogy mire elérkezik úgymond a végső ítélet, addigra Isten az új teremtést már elkezdte, és mindent szépen a végső pontig elvezetve mindeneket meg fog tartani, akiket megtart az ő kegyelmes akaratából, és mindeneket üdvözíteni akar, és hogy legyen ideje és lehetősége az embereknek, az anyagban élő embernek fölismerni azt, hogy több az élet a testnél, több az élet a földi létnél, és van egy magasabb szintű cél és értelem mindnyájunk élete fölött, ami örködik. És úgy gondolom, hogy ha ezt meglátjuk, akkor a mindennapok nehézségei, betegségei, az élet terhei, az élet csalódásai közepette. Az embernek ugye a vigasztalásra szoktuk beszélni, hogy van vigasztalás az Istennél. Hogy forduljunk az Istenhez vigasztalásért. Ez az egyik legnagyobb vigasztalás az, amikor megérthetjük azt, és ebben az értelemben meg is maradunk, hogy az életünk egy magasabb célnak felel meg. Tehát akkor vagyunk igazából mi kétségbe esettek, ha csak azt látjuk, ami van. Nem? Ha erre a földi dolgokra nézzünk, az életünk dolgaira és mulandóságaira, erőtlenségeire, akkor nincsen vigasztalásunk, mert nem találjuk benne a megoldást. Azonban, hogyha örökké valóságra nyitott az életünk, hogyha az Isten ember kapcsolatával, az Istennel való kapcsolatunk már megvan, és Jézus Krisztusban látjuk magunkat, mint az új teremtés részekét, és azt mondjuk, hogy ami most elmúlik, ami most szenvedés, és baj, és probléma, az minden idő, minden átmenet. Tehát elmúlik egyrészt, másrészt pedig egy nagyobb dicsőség felé halad, akkor azt mondjuk, hogy van vigasztalásunk. Van vigasztalásunk, mert van megérkezésünk, tudjuk, hogy hova megyünk, és tudjuk, hogy van értelme és célja mindennek. Ezért van az, ezért mondja a hívő ember, hogy minden javamra van. Minden javunkra válik. Csak hitáltal válik minden a javunkra. Egyébként lehet, hogy elviselhetetlen, nagy teher, és nem tudjuk elhordozni, de a hit szemével nézve minden a javunkra válik, és megerősítheti bennünk, és újból aláhúzza ugyanazt az üzenetet, hogy minek van értelme és célja az életünkben, és hogy ahhoz ragaszkodjuk. Ugye odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, ez is egy veretes gondolat, amire az Isten igéje fölhívja a figyelmet. Persze ez az igen nem arról szól, hogy a földi dolgokat rehányul éljünk, mert úgysem fontos, hát az odafelvalókat törődünk, hogy itt mi van, az inket nem érdekel. Ugye nem erre, hanem pontosan arra, hogy akkor még inkább kell törődni, jól egyrészt a földiekkel, helyes viszonyulással éljünk a földi dolgokkal, mert aki az odafelvalókat keresi, és az Isten igazságába belemerítkezik, az még inkább látja a földi dolgoknak az értelmét és célját, és még inkább hűséges lesz a földi dolgokon is. De az ő értelmi beállítottsága és látásmódja nem földhöz ragadt. És ez a lényeg. Hogy mindenekben, a hétköznapokban át tudja magát lényegíteni, mert egyfajta átlényegülésen megyünk keresztül. Ugye miközben itt földi testben élünk, és a testünk ugye változik, öregszik, minden alakul bennünk, kevesebb lesz az én hajam is, és sok mindent átélünk a testi mi voltunkban, vannak betegségek, erőtlenségek. Tegnap jobban ment, ma nem annyira megy valami, vagy éppen valami ma jobban megy, mint tegnap ment, és átélem a sikert, a pozitív változásokat. Másrészt pedig van egy belső lelki fejlődésünk, amire itt az Isten igéje is utal, amit így fogalmaz meg, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, vagyis az Isten családjába való tartozás és az ott való jelenlétem az lesz a meghatározó élményem. Tehát aki megtér, vagy aki átadja magát az Istennek, az mindenképpen bizonyságot tud arról tenni, vagy sokat tesztek, hogy az egy életének egy fontos pillanata. És onnantól kezdve volt úgy is, hogy valaki azt mondta, hogy én 2 éves vagyok, vagy most születtem meg, és onnan számítja úgy volt az életét is. Amikor az Istennek átadta önmagát. Ez lehet, hogy valakinek megmosolyogtató, hogyha valaki így beszél a saját megtéréséről. Másrészt pedig hülyen tükrözi azt a fajta más időrendet, amikor belép valaki az Isten teremtésének a rendjébe, mert onnantól kezdve érzi azt, hogy elkezdett élni, hogy az élete működik. Tehát a teremtő szó, mint információ, mint energia, itt van közöttünk, teremtő véghez viszi az akaratát bennünk és általunk, és hagy mondjam azt, hogy még nélkülünk is véghez viszi. Mivel hogy a szabad akarat benne van a teremtésbe, és hogyha a teremtmények nem akarnak vele együttműködni, akkor fenntartja Isten azt a lehetőséget, hogy nemet lehet neki mondani. Tehát lehet neki azt mondani, hogy mi nem szeretnénk ebbe részt venni, ebbe az isteni újonnan születésbe, és hogy nem szeretnénk Isten családjába tartozni. Másrészt pedig ugye láthatjuk azt, hogy örömüzenet az, hogy az ember bukása az a múlt az Isten országában. Mert hogy az ember újjáteremtése már a jelen és a valóság. A bukás, ugye amiről az ős történet beszél, és amiről az ember az életében sokszor tapasztalatokat gyűjt, hogy nem megy, hogy erőtlenek vagyunk, hogy sok minden van az életünkben. Ez a fajta bukottságunk, vagy bukott ember létünk, ehhez már nem kellene annyira ragaszkodni, mindig ahhoz kellene ragaszkodnunk, hogy igenis Krisztusban megváltott emberek vagyunk. Ez az az óruha, vagy ez a régi természetünk, amely ugyan megvan, és azt mondja a Szentírás, hogy életünk végéig ott lesz az életünkben. De ott van már az új is, és ezért mondja, hogy öltözzétek fel az újat, és vetközzétek le a régit. Tehát igazából a viszonyulásunk olyan, hogy nekünk nap mint nap igazából öltöznünk kell. Ne felejtsétek el naponta levetni a régit, és naponta felöltözni az újat. Ez az életprogram az Isten országában. És az a baj, hogy nem lehet fölvenni a régire az újat, hanem csak úgy lehet, hogy a régit levetjük, és az újat felvesszük. És itt jön az a kép, hogy az Isten tisztelet az átalakul lényegében annak a középpontjává, hogy az ember átlényegítése és átlényegülése az akkor, amikor az isteni jelenlétben van, és Isten tiszteleten vesz részt, akkor az új teremtés erői, amikor meghívjuk az Istent imáinkba, amikor Jézus Krisztushoz fordulunk, akkor valójában ez a levetkőzés és felöltözés történik bennünk. És ez a folyamat. Tehát az nem igaz, hogy nem történik semmi, amikor Isten tiszteleten vagyok. Ahhoz természetesen, hogy történjen, engednem kell. Másrésztről, hogyha én ugye nem akarom ezt a teremtői folyamatot engedni magamba, akkor meg lehet akadályozni. De Isten Jézus Krisztusban a közösséget azért adta nekünk, hogy mindannyiunkban valóságosan kiformálja azt az új embert, akivé ama napon állítani akar majd bennünket, amikor megjelenünk az ő színe előtt. Ez az a fehér ruha, amiről ugye beszél a példázat története, hogy van-e neked fehér ruhád? És akkor ugye nincsen neki fehér ruhája, és akkor nem maradhat tovább ott, hiába volt meghívva a vendégségbe, mert nem vette föl. De ez a fehér ruha igazából rendelkezésére állt volna, de nem vette föl. És ugyanez a mi életünkre is vonatkozik, hogy nem pusztán az élet megtartásáról van szó, hogy a földi élet megkísérti a hívő embert is. A földi életben azért jó Istenben bízni, mert az Isten ugye segítséget ad, az életünkben segít, és a régi ruhánkra akarjuk költeni az Istennek a kegyelmét, az áldását, meg mindent, hogy tartsa meg a mi kis életünket, legyen nekünk jó úgy, ahogy van, tehát úgy legyen jó, hogy ahogy én vagyok, Uram, akkor... Tehát egyfajta állandóságot akarok fönntartani az Istennel, és sokszor ezt az életemet akarom én egy az egybe átvinni. És úgy tekint a megváltásra, hogy hát ezt az életemet én átviszem. Ez az, amikor a régi ruhában ott áll az ember, és nincsen neki fehér ruhája a manapon. Hát én azt hittem, hogy így. Hát nem. És azt mondja, hát nem. Mert hogy ez tényleg egy átváltozás, egy átlényegítés, és hogy az embernek azt a harcot, a hitnemes harcát meg kell harcolni, ahogy Pál apostol mondja, hogy egyre inkább elváltozunk az ő arcára és dicsőségére, ez is a fehér ruhánk része, hogy hozzá leszünk hasonlatosak, a Krisztus arc kiábrázolódik bennünk, és felöltözzük azt a mennyei arcot, azt a Krisztus általi új teremtést magunkba, fölvesszük naponként a fehér ruhánkat, és járunk benne, hogy amon napon, amikor majd meg kell állnunk, akkor ez hozzánk tartozza. Tehát ez nem a szekrénybe beállított ruha, ami van nekünk, és majd fölvesszük amon napon, amikor ugye ez eltétetett nekünk ez a fehér ruha, és fölvesszük majd amon napon, és szépen ünneplőbe megjelenünk az Isten előtt, hanem ez az a fehér ruha, ami már a hozzánk nőtt, és a mi életünk szerves része. És ilyen szempontból ez az idő, amit itt a Földön töltünk, ezért is értékes. Mert a megszentelődés folyamata itt történhet meg egyedül. Itt bontakozhat ki az új teremtés, a személyiség kialakulása, átváltozása, átlényegülése. És itt van az a lehetőségünk, hogy ki mit vet úgy arat, ha vetünk a léleknek, akkor a lélekből nyerünk ugye üdvösséget vagy örömöt, ha testnek vetünk, akkor pedig veszedelmet fogunk aratni, és nem lesz ugye a végén jutalom. Tehát senki se csapja be magát, ezért mondja ugye a Szentírás, aki a testnek vet, testből vet majd veszedelmet. Tehát bármit lehet építeni arra az alapra, mondja Pál apostol, lehet fát, szenet, porzdóriát építeni, vagy igaz gyöngyöt, aranyat és értékes dolgokat a krisztusi alapra. Amanap majd mindenkiről ugye kiderül, hogy ki mit épített erre az alapra. A megtartatásról azért beszélhetünk, hogy megtartja az embert az isteni kegyelem végső soron, ha a kegyelmet megragadta, azt senki el nem veheti, mert a megtartatásunk megvan, de azért nem mindegy, hogy ezért nem mindegy, hogy az emberi fejlődés, amely egy életen át tart, az mégiscsak hova fog eljutni. Mert az mégiscsak egy vereség, vagy egy kidobott idő, hogy az ember fát, pozdorját és értéktelen dolgokat tesz rá arra a krisztusi alapra, nem pedig értékes dolgokat épít be az életébe. Tehát itt van a megvalósításnak a lehetősége. Beszéltem az egóról, az óemberről, az e világra született emberünk, az egónk. Az új emberünk, a krisztusi én, aki bennem lakozik, a krisztusi én tudatom, akiben azt mondom, hogy én megismertem a Krisztust. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez a krisztusi én, Pál apostolban is. Ez, hogyha megszületik, akkor ott van bennem az ego, és ott van bennem a lelki ember, és ott van bennem a legyen meg a te akaratod, és a lelki újjászületésem. És innentől kezdve minden e körül forog, a lelki építkezés a krisztusi alapra, és ott van a lehetőségem, hogy egy felszabadult emberként éljem meg a mindennapok megrögzött dolgait, és a kegyelem által harmóniába kerüljek az isteni akarattal. Ahogy beszéltem az elején, ott van a káosz, a sötétség, A sötétség nem fogadta be az Istennek a világosságát, ez az alaphelyzet, alapkonfliktus az embervilág és az Isten világ között. A Krisztusban újjászületett emberben pedig pont az ragyog föl, hogy a sötétségben felragyogott a fény, és a káoszból rend lett, és az életem pedig harmóniába került az Istennel. A teremtés tehát az Isten dolga, és az Isten akaratával pedig nekem kell együtt munkálkodnom, ez pedig az én dolgom, ez az én dolgom, hogy együtt munkálkodom az Isten akaratával, a teremtést ő hajtja végre, de én együtt munkálkodom vele, és ezáltal a megvalósításban én is ugye részt veszek. Legyen a te hited szerint, ez a fajta együtt munkálkodás, a hitünk az, amelyel keresztül az Istennel együtt tudunk munkálkodni. Mivel láthatatlan dolgokról beszélgetünk, a hitemen keresztül tudok kapcsolódni a láthatatlan dolgokhoz, és ha én hiszem azt, amit ugye az Isten megígér nekem, vagy amit el akar végezni bennem, azáltal én engedem, hogy ő munkálkodjon bennem, és megvalósítsa azt, amit be akar végezni az életemben. Tehát ott van a befogadás időszaka, az érlelődésnek is az időszaka, gondoljuk a magvető történetére, példázatára, hogy elvettetik a mag, és ugye milyen földbe kerül. Idő kell ahhoz, hogy minden beérjen, de aztán egyszer beérik. És itt van a befogadás, érlelődés, a hűség, az odaadás és a bizalom időszaka. És mi az, amit nekünk az Isten megad ezáltal, hogy az újjászületésünk átélésével kikerüljünk abból a sorspánikból, amit itt tudok megfogalmazni, a sorspánik, míg az ember azt érzi, hogy elveszik. Tehát van egy ilyen érzése az embernek kritikus helyzetekben, hogy elvesztem. Tehát igazából a nagy sorspróbák alatt van egy érzése, egy sorspánik, amikor az ember azt érzi, hogy nincs, tehát magát nem tudja megtartani, nem tudja, hogy merre fele halad, nem tudja, hogy mi az, mit ért az élete, és mit hozott, és mit tud vinni, és rossz kép jelenik meg az embernek önmagáról. Ez az a legnagyobb sötétség, amiben ugye belekerül az ember, főleg az élete végén tud belekerülni, mert a hétköznapok világában annyi minden van, amire odafigyelünk, ami eltereli a figyelmünket, és annyi minden betöltheti az életet, hogy az élet élvezetei, bármi, ami kezdelésünk, egészségünk, ha megvan. Ugye a világban olyan, mint egy vetítőszoba, bemegyek egy moziba, és látok sokfajta képet, és eszembe sem jut, hogy most mi lehet még ezen kívül más. De amikor ennek a vetítőszobában tegyük fel, megszűnik a kép. Úgymond a világ már nem vetít nekem semmit. És ott maradok egyedül önmagammal. Úgymond a sötét moziteremben. És ehhez tudnám hasonlítani ezt a sorspánikot, amikor az ember azt érzi, hogy na most mi van? Most merre fel tartunk? Hát nincs. Eddig ugye annyi minden volt. Hát föl se tűnt az életnek az a része, amit most hirtelen érzek, hogy amikor megszűnik a film. És csak én magam maradok az életemmel. Na és itt jön be az, hogy amikor ez a rossz kép ugye bejön, hogy nincs semmi, na, a keresztény ember számára akkor nem ez jön be. Mert ezt át kell élni a keresztény embernek is valamilyen szinten. Ezt az érzést. De mivel ha hitben járt, akkor amikor jön ez a pillanat az ő számára, és mikor a világnak dolgai eltávolodnak tőle, valami, ugye eljön az ő életébe az a pillanat, mikor ezzel találkozik, nem a világi dolgokkal törődött elsőrendű, hanem örökkévaló dolgokkal, akkor a láthatatlan világnak a dolgai azonnal belépnek. És nem a rossz kép jelenik meg, hanem az a bizalom, és az a hit, amiről ő meggyőződött már addigra. És nem esik kétségbe. Ezt láthatjuk Krisztuson, amikor a kereszt halálot elszenvedi, amikor atyám legyen meg a te akaratod. Amikor úgymond ez az egész teremtett világ, és ott ez érzékeltő, mindenki ellene van Krisztusnak. És ugye gyalázzák őt, szenvedést okoznak neki, nem értik meg, magányos, elhagyatott. Ez az én Istenem, miért hagytál el engem állapot? Ez az a sors, ez az a nehéz helyzet, amikor nincsen emberem, nincsen, nem tudom, hogy hol vagyok, állapot. És ugye Krisztus ezt az állapotot legyőzi, egyben úgy, hogy átéli ezt az elhagyatottságot, ezt a végső kétségbeesést. És az Istennel legyőzi ezt. És elvégeztetetté válik. Tehát az elvégeztetett, ebben benne van a megtartatás. Krisztus végső bizalma az Istenben, tudja, hogy elvégzi azt, amit rábízott az Isten, és másrészt pedig benne van a mi megtartatásunk is ebbe az elvégeztetetbe. Hogy mindazok, akik Krisztusban vannak, azok ugyanezt az elvégeztetett, megtartatott az én életem állapotba kerülnek. Tehát Krisztus kereszthalála, a teremtő szó, az ige testélet, azért lett testé az ige, hogy ebben a testben még élünk. Ezt a sokfajta nehézséget és próbát úgy tudjuk végigélni, hogy végső soron ugye a bennünk levő űrt az Isten igéje megtermékenyíti, és jó gyümölcseket teremjünk, és aztán az a pillanat, ami a legsötétebb óra, ami számunkra, az a világosságnak a diadala legyen, és az Isten dicsőséges pillanata legyen mindnyájunk számára. Ezért mondja ugye az írás, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Tehát ez az a pillanat, amikor az Isten látása az embert eljuttatja a végső dolgok ismeretéhez is. És amikor már minden elmúlik, akkor lép be az elvégeztetett állapotba, és azt mondja, hogy igen, elvégeztetett, elmúlt, mert ez az élet is el fog múlni, azért ezt mondhatjuk, és ezt tudnunk kell, el fog múlni, és mi az, ami megmarad? Ez az elvégeztetett az életünk fölött és magunkban. Az a kapcsolat, ami ezért nem múlik el, mert ami az Isten igéjéből lett, ami az Isten, ami bennünk az isteni, az nem múlhat el. Az nem múlhat el. Mint ahogy az Isten sem múlik el, és örökké való, az, amit ő adott nekünk ajándékba, az sem fog elmúlni a mi életünkből. Természeténél fogva nem múlhat el. Tehát, hogyha így nézzük meg az életünket, akkor egy nagy kegyelem és egy nagy megtartatás van rajtunk, másrészt pedig fel kell szabadulnunk a mostra, hogy amit most megtehetünk, azt tegyük meg, és úgymond engedjünk az Isten munkájának. Ez az elmúlt esztendőre is vonatkozik, mint visszatekintés, és akkor, mint a jövő esztendőre vonatkozóan is egy életprogram, hogy így ennek fényében éljük a mindennapokat. Mert a mindennapok nem is annyira mindennapok, hanem örökké valóságban, ha nézzük, akkor minden percnek értéke van, minden egyes döntésünknek, jó döntésünknek, fejlődésünknek, lélekben, hitünknek, ami itt történik, az igenis nem hiába valóan történik, és a nagy egésznek a része. Imádkozzunk ezért, mert mennyi atyánk, eléd hozzuk életünket, és látod azt, hogy a mindennapokban oly sok minden történt, talán el kellett válnunk szerettünktől, el kellett engedni őt. Talán egyéni életünkben történtek nehéz, sorspróbáló helyzetek, betegségek, vagy kudarcok értek bennünket. De köszönjük az áldásaidat, amikor örömöt adtál nekünk, vigasságot, és átadtuk az élet jó oldalát. Hát, hogy mindezt a kettőt el tudjuk fogadni a te kezedből. És kérjük azt, hogy a legfőbb jót azt ne dobjuk ki az ablakon. Hogy Jézus Krisztusban tényleg új teremtések vagyunk, és hát, hogy ezt megismerjük, kimunkáljuk és engedjük. Engedjük, hogy megtörténjen velünk az, amire elrendeltél. Adj nekünk erőt, bátorítást. hogy a mindennapokat úgy tudjuk elfogadni, hogy a legrövidebb út, amely hozzád vezet, és ezen keresztül is a veled való kapcsolatunk erősödik meg. Kérjük, hogy te áld meg gyülekezetünket, te áld meg mindazokat, akik itt vannak, és hallgass meg csendben vagy hangosan elmondott imádságainkat. Amen. Urunk Istenünk, kérjük, hogy hallgass meg kéréseinket. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Zárnunk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. Hatalom és a dicsőség mindenkinek. Helyük Istenünk áldását. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Áldás békesség.